Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
Hát igen.
Kinek a nagypapája volt pilóta?
Szerintem az énekesek ezen mindig elvéreznek.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Második fejezet. Tollius Jakab utazása hazánkban 1560-ban és 1587-ben.
Tollius Jakab született Utrechtben, meghalt ugyanott 1696. június 22-én. Eleinte Gódai gimnáziumi igazgató volt. Később orvossá lett. 1679-ben Duisburgi egyetemi tanárrá választatott. A bölcsekkövének föltalálása véget beutazta német, magyar és Olaszországot, mindenütt különösen a bányákat tanulmányozta. Utazásait barátaihoz intézett levelekben írta meg.
Utazás Grazból Gróf Zrínyi Miklóshoz. 1660. Gráci tartózkodásom alatt igen sokat hallottam Zrínyi Miklósról, kinek a törökök ellen intézett gyakori és sikeres támadásai az egész keresztény világban örömhírek gyanánt fogadtattak. A törököknél pedig a Zrínyi nevet rémület tárgyává tették. A világhírű hős megismerését Gróf Pöttingennek köszönhetem, ő ugyanis kedves rokonát meglátogatni szándékozván, barátságosan és nyájasan meghitt, hogy menjek vele Csáktornyára. Két kézzel ragadtam meg a kedvező alkalmat, és három nap múlva már útban voltunk Gróf Zrínyi vára és székhelye, tudniillik, Csáktornya felé. Az egész vidéken mindenütt bőségesen terem a gabona és bor. Ceresz és Bacchus ugyancsak jól versenyeztek egymással. Útközben Radkersburg városkát érintettük, távolról pedig Stridót, Szent Jeromos szülőhelyét pillantottuk meg. Csáktornyához közeledve hírnököket küldtünk előre, hogy Gróf Zrínyit megérkezésünk időpontjáról értesítsék. Ennél fogva, midőn a vártól, mint egy 1000 lépésnyire voltunk, lóháton hozzánk vágtatott, és rokonát üdvözölte. Azután kocsira ült, nem sokára a palotába értünk. A vár igen szép, terjedelmes és jól megerődített. Minden oldalról falak és árkok veszik körül. Csupán a falu felé eső része függ össze a szárazfölddel. Valóban jól esett a környes körül látható műveletlenség közepette gyönyörű épületeket, fényes bútorokat, nagyszerű kényelmet, tisztaságot és művelt, olvasottsággal bíró családot találhatni. Az oszlopcsarnokokban a törököktől zsákmányul ejtett fegyverek, úgy mint íjak, tegezek, buzogányok, pajzsok, stb. Voltak elhelyezve. Azonban mindezeket túlragyogták a dömöcki acélkardok, melyeknek arannyal és drága kövekkel kirakott markolatai és hüvelyei gyönyörű látványt nyújtottak. A tornácban felaggatott véres török zászlók a számtalan győzelmet hirdették. A grófnak hőstetteit szép festmények örökítették meg. A harmadik és negyedik napon a híres könyvtárt. Azután a fegyvertárt szemléltük meg, hol az ágyúknak, bombáknak, lándzsáknak, kardoknak, puskáknak szeri száma nincs. A kincstárban gyönyörű pénzgyűjteményt láttam. Nagy Sándor, Otto, Vitellius pénzei gazdagon vannak képviselve. A királyok, fejedelmek és egyéb híres férfiak esztergályozott apró kerekképei szintén igen csinosak. Ugyanitt láttam Luther Mártonnak és feleségének csinos kivitelű képeit. Ezután a valóban elbájoló, pompás kertbe vezettettünk. Ilyennek képzelem a régiek által dicsőített Alcinous féle kertet. Másnap vadászni mentünk. Zsákmányunk nagy részét őzek, nyulak, fűriek és foglyok tették ki. Ezután a hős grófnak összes lovait elléptették előttünk. Gróf Zrínyi leginkább egy élemedett korú lovat dicsért, melyet igen soká használt. Az említett ló a leghevesebb széllel is versenyt futott, és a törököt már negyed mérföldnyiről megszimatolta. Ilyenkor nyerítéssel és lábdobogással adott jelt urának, miáltal igen jó szolgálatot tett. A Dráva túlsó partján levő Varasdot is megtekintettem. A város a török hatalom feltartóztatásának szempontjából igen fontos, azonban terjedelmét és szépségét tekintve Grác mögött nagyon messze elmarad. A Dráva folyó körülbelül oly széles, mint a Val. A réti Alpokból ered, és Pécs környékén a Dunába ömlik. Az itt látható számos római régiség közül csak egy kőkoporsót említek föl, ezt midőn fölbontották, égő lámpát találtak benne, azonban a levegő hatása folytán rögtön kialudt. A holttest teljesen épnek látszott, de a legcsekélyebb érintésre porrá omlott össze. A kőkoporsó zöld szurokkal volt összeragasztva.
Tollius Jakab utazása 1687-ben.
Ez utazás a Vratislav és Brown féle utazásokkal útirányra nézve teljesen megegyezik. Sőt, Tollius a bányavárosokat is meglátogatta. Mindez pedig Brownnál tüzetesen és terjedelmesen föllelhetjük. Ennél fogva itt csak fővárosunk leírását közlöm.
Vácról elindulva csak hamar föltűnt a magas dombon álló Buda, fehérlő falaival, tornyaival és templomaival. Már a távolból üdvözöltem a nemes királyi várost, melyet már oly régóta vágytam megláthatni. Minél közelebb jutottam, annál inkább csodáltam a császár szerencséjét, mely így erős és gyönyörű várossal ajándékozta meg őt. Midőn a Pest és Buda közt levő híthoz értünk, először Pest városába mentünk, mivel az ostrom folytán földig lerombolt Budán alig ha találhattunk volna szállást. Három nap alatt minden nevezetességet megtekintettem. A hajdan oly szép és fényes Szent István templomban és a híd közelében levő török mecsetben, valamint a belső vár kapuja fölött török feliratokat találtam. A várat a várostól kettős kőfal választja el. A városnak a vár felé eső része két utcából, a távolabbi része pedig, hol a hegy szélesebbé lesz, három utcából áll. A falak régi divatúak, de azért erősek, az árkok mélyek. Három kapu létezik, melyek egyike Óbuda felé van. A császáriak ennek közelében rontottak be az összelövöldözött valakon. A várost hajdan két külváros díszítette, mégpedig mindkét oldalról. A székesfehérvári oldalon létezett külvárosnak ma már nyoma sincs. A Duna melletti nagy külvárosban néhány házat már kijavítani és újjáépíteni kezdenek. A romok közt és a pincékben görög vallású, műveletlen, durva és visszataszító rácok laknak, kiknek fő foglalkozásuk a vízhordás, mivel a várban levő kutak a törökök által betömettek, vagy pedig a romok által bedugultak. A dunaparti külvárosban létezett számos mecsetet részint lerombolták, részint tárházakká és csűrökké alakították át. A még fennállók közül egyiknek tornyába fölmentem, hogy onnan a környéket jobban áttekinthessem. Csekély fáradtságomat bő siker koronázta. A Szent Gellért hegy alatt és Óbuda felé melegfürdők léteznek. Mindezeket tüzetesen megtekintettem. Budára magyar embernek nem szabad lábát betennie. A rácoknak, különösen pedig az asszonyoknak meg volt engedve a ki- és bejárás. A Dunai híd 57 hajóból áll, és körülbelül 10 000 láb hosszú. Pest négyszög alakú és középszerű város. Jól lehet, a tavalyi ostrom alatt szintén igen sokat szenvedett, mindinkább helyreáll, és lakossága is jobban szaporodik, mint Budáé, mivel a síkságon terül el. Tehát a Duna kihasználásához előnyösebb helyzettel bír. Miután mindent megtekintettem, 1687. június 23-án eltávoztam a magyar királyok hajdani székhelyéről.
Magyarország általános leírása.
Hogy Magyarország nagyszámú bányái, fürdői és ásványvízforrásai tekintetében Európa összes országait mennyire fölülmúlja, arról külön fejezetben fogok szólni. Itt csupán mindenek előtt kijelentem, hogy Magyarországban nem csak sok bánya létezik, hanem egyszer s mind egész Európában itt vannak a legjobb folyók, és nincs több ország a világon, hol annyi patakot találhatnánk. Ha a kelet felé fordulunk, a nagy Tisza folyót látjuk, mely Mármaros tartományban, a Kárpát-hegység tövében ered. A Maros és egyéb számos folyó fölvétele után Pétervárad és Belgrád közt a Dunába ömlik. Az Erdélyben és Magyarországban lévő bányákban ásott kősót a Tiszán lefelé szállítják. Azután pedig a Dunán egész Pozsonyig is fölfelé vontatják. Azonban még sokkal messzebb is elvinnék, ha ez meg nem volna tiltva, és nem akadályozná az osztrák só elárusítását, melyből a császárnak jelentékeny jövedelme van. Valamint a Dunán lefelé, Szerbiába és a szomszédos országokba szállított sóból is. Nyugaton a Stájerországból eredő Rába folyót látjuk, ez szintén a Dunába ömlik. A Rába maga is sok folyót vesz föl, úgy mint a Lapincsot, a Pinkát és Gyöngyöst. Azonban sokkal nevezetesebbé teszi a folyó mellett levő Szent Gotthárdnál vívott ütközet, melyben az Ahmed nagyvezér alatt álló török hadsereg nagy vereséget szenvedett a császáriaktól. A déli részeken a gyönyörű Dráva folyik. Ez Salzburgban, a régi Noricum egyik alkatrészében ered, és Karintián, valamint Magyarországon keresztül haladva Erdőd, vagyis a régi Teutoburgium közelében egyesül a Dunával. Hosszúsága mintegy 100 mérföld. A Mura folyó a Drávába ömlik. A Dráva folyót nem messze forrásától elég nagynak találtam, ugyanis a túlsó partra akarván átmenni, egész a Villachi hídig kellett kerülő utat tennem. Ezen kívül Karintiában, Klagenfurt és a Löbel hegy között még egyszer átkeltem rajta. Két fahíd és a kettő közt levő szigetecske segítségével. A Drávától délre a széles Száva látható, mely Karintiában ered, számos nagy mellékfolyót vesz föl, és 100 mérföldnyi folyás után Belgrádnál a Dunával egyesül. A forrásához közel fekvő csinos Krajnburg városnál igen szépnek találtam. további folyásában néhány igen szép szigetet képez, úgy mint Otozecet a régi Szirmiumtól nyugatra és a Sziszekit Zágráb közelében. Ez utóbbin hajdan igen erős és híres város állott. A régi rómaiak az árukat Nauportusba és onnan Szigesztikába szállították. A különböző tartományokban történendő elárusítás véget, vagy talán inkább az azokban levő helyőrségek fönntartására. A Dráva és Száva közt félsziget alakú vidék terül el, hová Szolimán szultán visszavonult, míg Belgrádba érkezett, midőn 400 000 emberrel Bécs bevételét nem vihette véghez, mert nem mert szembeszállni 5. Károly császár hadával. Magyarország északi részében is van néhány folyó, mely a Lengyelország felé határfalat képező Kárpát-hegyekből ered. Ilyen például a Garam, mely Esztergomnál ömlik a Dunába, továbbá a Vág, mely Komárom felett végződik. A szemtanú Stukius azt állítja, hogy ez nem kisebb a Pó folyónál. Magam pedig a torkolatától 17 mérföldnyire fekvő Galgócnál láttam, hol igen szép híd van rajta. E várostól jóval északra és eredetéhez közelebb másik hidat láttam Trencsénnél, mely igen szép város, és az egész vidékén igen sok látogatott fürdője és ásványvíz forrása van. A Duna Magyarország közepén keresztül folyásának legnagyobb részét teszi meg. Ugyanis a Svábországban fekvő Ulmtól kezdve, hol hajózhatóvá lesz, Ingolstadt, Regensburg, Straubing, Passau, Linz és Bécs mellett elhaladva Pozsonyhoz ér. Ezután Magyarországon keresztül Belgrádig 100 mérföldnyi utat tesz meg. De hogy ne legyek nagyon hosszadalmas, néhány szót fogok még róla szólni. Szerbián, Bolgárországon, Oláországon és Moldván keresztül folyva a Fekete-tengerbe ömlik. Miután több mint 60 szép folyót vett föl, és túlzás nélkül 500 mérföldnyi utat tett meg. Bizonyára ez az oka annak, hogy a rómaiak két nevet adtak neki. Tudnélik az Iszter és Danubius elnevezéseket, melyeket a nagy folyam két különböző részeire alkalmaztak. Ám bár én a Dunának legnagyobb részét láttam, mégsem mondhatom teljes biztossággal, hogy az Isztert is láttam volna. Ugyanis Strabó szerint az Iszter elnevezés Alsó-Mőziában, vagyis inkább Bolgárországban kezdődik, Axiopolis közelében. Appianus szerint azonban a Száva torkolatánál, tehát Belgrádnál. Ha ez utóbbi igaz volna is, mégis nagyon keveset láttam belőle, mivel innen Szerbiába folyik tovább. Én pedig ügyeim miatt kénytelen voltam Iszardzsiknál eltávozni tőle. Azonban még az is bizonyítja, hogy itt kezdődik az Iszter, tudnélik a régiek olyanokat írtak erről, amit a Dunánál nem vehettem észre. E nagy folyókon kívül van még néhány, melyeket Plinius fölemlít, és Fluvii non ignobiles névvel illet. Ieni vagy Nova Palánkánál láttam a Sárvíz vagy Orpanus folyót, mely Veszprémnél ered, és Székesfehérvár mellett elhaladván a Dunába ömlik. Láttam továbbá Vukovárnál a Vuka vagy Vulpanus folyót, mely a Szolimán által elfoglalt Valpó városa fölött ered. Végül nem akartam e vidékről eltávozni anélkül, hogy a Bosut vagy Bakantus folyót meg ne tekintettem volna. Ez a régi Szirmium mellett a Szávába ömlik. Mint hogy ez országban sokkal több folyó van, mint a többiekben, a lakosoknak számos jelentékeny és szép hidat kellett építeniük. Esztergom és Párkány közt, a Dunán, igen szép hajóhíd van. Ez az első, melyet a bécsi nagyfahíd után láttunk. Ennek elkészítéséhez több mint 2000 fatörzset használtak föl. A Szent Endre sziget partján, Verőce közelében, valami rombadőlt építvény maradványait látván, annak mineműsége iránt kérdezősködtem. Mire a törökök azt válaszolták, hogy ott hajdan kőhíd létezett. Minthogy az itteni lakosok a hajóhidak kényelmes mivoltáról meggyőződtek, A hajóhidakat oly ügyesen állítják össze, hogy a kis és nagy hajók egyaránt könnyen áthaladhatnak, mivel gyorsan átjárást nyitnak nekik. Aki e hajóhidakat látta, nem fog többé csodálkozni a Rhône-i és Grenoble-i hidakon. Buda és Pest közt van a legszebb hajóhíd, melyet valaha láttam. Ha Zsigmond király elég hosszú ideig élt volna, és célját, azaz az itten létesítendő kőhíd építtetését elérhette volna, bizonyára nem léteznék Európában ehhez fogható híd. Kalocsánál, a hajdani érseki városnál is van hajóhíd. Vukovár mellett, a Vuka folyón szintén szép híd visz át, azonban mindezeket felülmúlja az Eszéknél, vagyis a hajdani Murszánál, a Dráván és a Mocsarakon épített híd. Ez körülbelül 2 mérföld hosszú, 5 tornya van, és igen jó karban tartatik. Évenként 9 vagy 10 nagy fatörzsből álló cölöpsor támogatja. Gróf Zrínyi Miklós a legutóbbi török háborúban e hídnak egy részét leromboltatta. Azonban kissé lejjebb hajóhidat építettek, melyen 1669. szeptemberében mentem át. A törökök nem akarták többé ugyanazon helyen újjáépíteni, mivel a cölöpöknek vízben levő és a tűztől megkímélt részei oly erősen állottak, hogy nem bírták azokat kihúzni. A török hadsereg e hídon jött Magyarországba. A szerencsétlen Lajos király itt szándékozott visszatartani a törököket, kik Szolimán vezetése alatt benyomultak. Végre Zrínyi Miklós a legutóbbi háborúban a híd elégetése által meg akarta akadályozni, hogy a Magyarországon harcoló nagyvezér segítséget kaphasson. Valamint a Duna felső és közép folyásán ezeken kívül még számos híd létezik. A folyamnak Iszter nevű alsó folyásán is építettek hajdan hidakat. Ugyanis Darius perzsa király az Iszternek Ostium Sacrum nevű torkolatánál hajóhidat készítetett. Nicefor pedig azt állítja, hogy Konstantin kőhidat építetett, de legszebb és legnevezetesebb volt a Hadrián császár által építetett híd, melynek leírását Dionál olvashatjuk, ennek némi maradványai a Belgrádtól 7 mérföldnyire fekvő Severin közelében mai napig láthatók. A hidat 20 kőoszlop tartotta. Mindegyik oszlop, az alapot nem számítva, 100 láb magas volt. Szélessége 60, az oszlopok közti távolság pedig 10 láb volt. Végül az egészet ívek tartják össze. A rómaiak ennek emlékére számos érmet verettek Danubius felirattal. Ezek nem éppen ritkák az itteni vidéken, és néhány ezüstből készültet könnyen találhatni.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. Második fejezet. Közreműködött Domokos László, Vida Péter, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.